A fő állításom, hogy ez maga a csoda, amit Magyarországon történt 89 táján, élő ember nem számított rá. Tehát egy alapvető evidencia volt, hogy most bajba van az államszocializmus, de 53 óta állandóan bajba volt, újabb és újabb mozgások próbálták átalakítani, reformálni, megváltoztatni, néha összeomlasztani, de mindig fölül kerekedett. Nekem 87 karácsony táján jutott eszembe először az, nem az, hogy vége lesz ennek a rendszernek, a soha, az örökkévalónak látszott, hanem az, hogy esetleg, ha majd nagyon öreg leszek, még a mostaninál is öregebb, akkor esetleg valami másik rendszer lesz. A nagymamámat tevettem éppen, aki még bőven Ferenc József alatt született, és végigfutott a fejembe, hogy te jó ég hány rendszert élt meg, és hát talán majd én is, ha olyan öreg leszek, mint ő, egy másik rendszerbe lettek. Ennyire nem volt előre látható a változás. Valóságos tömegek mozdulnak meg a többi országban. Mindenütt kicsit legendásak a számok, nagyobb számokat mondanak a valóságosnál, de tény, hogy szerintem az elején az ellenzéknek 1-2 tízezer ember volt az, aki igazán nevét adta valamiféle ellenzéki megmozdulásra. Biztos, hogy nem 100 000, inkább 30 000 alatti. Most hát lengyel számot tudok mondani, az illegális szolidaritásnak 2,5 millió tagja volt. Ugye az 4-szer nagyobb ország, de hát akkor is. Mikor elindulnak a nagy tüntetések Prágában, és van egy nagy rendszerváltó tüntetés, ez valószínűleg túlzás, legenda szerint 1 millió ember tüntet Prágában. Úgy, hogy attól kell tartani, jönnek a rendőrök, és jól megvernek mindenkit, meg lespriccelnek. Az első nap ez is történt. Magyarországon olyan nagy megmozdulás, ahol attól kellett tartani, hogy jönnek a rendőrök, és bántani fogják a jelenlevőket, és sokan megjelentek volna, sosem volt. Az NDK-ban 100 000 tüntettek, hogy mi vagyunk a nép. Magyarországon egyetlen egy dolog mozgatta meg az embereket, tömegesen és átfogóan ez a bécsi bevásárlásnak a lehetőség. Egyébként az ellenzéki mozgások csekélyek, esendőek voltak és megosztottak. Nagy ellenzéki egységmozgalom sosem született, sok-sok erő mozgolódott, de a nagy ellenzéki egységmozgalom sosem keletkezett. Így aztán a pártállam vezetői úgy érzékelték, hogy ettől az ellenzéktől nincs mit félni. Ezek olyan szánalmasak, hogy az nem igaz. Az egyik kezdeti élményem az volt, mikor első számú vezetőkkel beszélgettem, hogy azonnal elkezdtek haverkodni. Elkezdtek barátkozni, megérteni véltem, hogy azt gondolják, hogy az ellenzék egy apró kis paraszfigura lesz az egymás közötti hatalmi játszmában. Rögtön elkezdtek panaszkodni, hogy a másik reform kommunista az milyen rossz fiú, és mennyire bánt engem, mondogatta a pártállami vezető, és látszott, hogy támogatást vár. Különböző pártállami vezetők különböző pártokat favorizáltak, új szerveződéseket, de eszükbe se jutott, hogy az ő hatalmuk összeomolhat. Lengyelországban a Solidarność azért valami félelmetes ellenfélnek tűnt, ezért a lengyel pártállam azt mondta, hogy előre osszuk szét a választási eredményt. Nincs választás, hanem előre megvan, hogy ki mennyi mandátumot kap, és majd mi maradunk, csak a felsőházon engedett meg mégis szabad választást. Én nagyon sokáig rettegtem attól, hogy mikor fognak valami hasonlóval előállni, és sosem álltak elő. Már a tárgyalások legelején elfogadták a szabad választások elvét. Nem azért, mert azt gondolták, hogy átadják a hatalmat, hanem mert biztosak voltak abban, hogy hiánytalanul meg fogják nyerni. A magyar ellenzék törékeny és esendő volt, nem volt hőse. A többi országban mindenütt volt hős. Csomó megdöbbentő élményem van arra, hogy micsoda emberi támogatás volt. Prágában egyszer például egy komoly zenei koncerten voltam, és Václav Havel már nem volt elnök, már talán egy fél éve nem ő volt az elnök, és egyszer csak az amerikai szólista nő megszólalt, hogy itt van közöttünk Václav Havel, erre fölálltak az emberek, és elénekelték a himnuszt. De elképesztő, Budapesten ilyesmi soha nem fordulhatott volna elő. Nekem a budapesti alapélményem, hogy kicsit későbbi dolgot mondjak, de rám nagyon nagy hatást gyakorolja, élmény volt, az a választások éjszakája volt, a 90-es választások éjszakája. A város olyan kihalt volt, mint talán január 1-én éjszaka. Tehát teljesen a létező legnagyobb csönd. Most úgy hozta a sorsom, hogy éltem meg Nyugat-Európában választásokat, hát ott karnevál van. Volt olyan főváros, ahol voltam világbajnoki, foci világbajnoki győzelemkor is, véletlenül meg választáskor is, majdnem ugyanakkora volt a felhajtás. Budapest mind a sír, mind a sír. Tehát azt lehetett érezni, hogy az emberek alapvetően azt gondolják, hogy a Kádár rendszer jó, a Kádár rendszerben lehet élni, és ebből az egész fölfordulásból micsoda baj lehet. Micsoda problémák lehetnek. Az, hogy a személyes életemet, hitemet, akaratomat rátegyem erre a váltásra, ezt nagyon kevesen tették meg. Szerintem csak 1-2 tízezer. A többi országban több 100 000, néha több millióan. Ez valami elképesztő legitimációs tartalékot jelentett. Jól látszik, hogy azok az országok lettek a legsikeresebbek, ahol részt vett a közönség az átalakulásban. A legsikeresebbek érdekes módon azok az országok lettek, ahol függetlenség is járt út a rendszerváltással. A baltiak, szlovákok, szlovénok. Ott azt érezhették az emberek, hogy visszaszereztük a hazánkat. Ha ez a mi hazánk, akkor érdemes érte áldozatot hozni. Most ez Magyarországon nem vagy alig jelent meg, inkább nem, mint alig. Baltikumban pedig irtózatos erővel. A magyar kormányok előtt végig az volt az első számú szempont, hogy a fogyasztás maradjon úgy, lehetőleg ne nyúljunk az állampolgári pozíciók, mert abból baj lesz. Így aztán el is maradtak az érdemi eredmények, vagy csak nagyon elhúzódtak és nagyon későn jelentek meg. De visszatérve a rendszerváltás történetre, nagyon megosztott volt az ellenzék, és nagyon-nagyon sokféle. Néhány szervezet, szerűség általában még valódi tagság nélkül még Kádár János vezetés alatt elindult. Ilyen volt az MDF, a Fidesz szakszervezeti mozgalom, amiből később a szervezet lett, és hát ott volt a régi demokratikus ellenzék is, aminek nem kellett külön megalapulni, mert előtte is létezett a szamizdat irodalomban. Most meg kell, hogy mondjam, hogy ahhoz való fogható élményem, ami a többi országban volt, mármint ez a felemelő érzés, hogy visszaszerezzük a hazánkat, rögtön az elején volt. 88-ban éreztem még ilyet. De voltam 88-as MDF rendezvényeken, ahol egy kisvárosban MDF-et alapítottunk Lezsák Sándorral ketten, és nagyon-nagyon-nagyon sokan voltak, még a mostani közönségnél is többen, és látszott, hogy 56, valaki mondta is, hogy 56 óta most itt Tata városa volt egyébként, 56 óta most lehet először őszintén beszélni nyilvánosan ebben a városban, és ez micsoda nagyszerű dolog, és én is így éreztem. Tehát valami elképesztő felszabadulás élmény volt, nagyon ritkán érzett ilyesmit az ember, leginkább, mint mondtam, 88-ban. Aztán a hatalom megosztani próbálta az ellenzéket, és nagyon sokszor úgy nézett ki, hogy ez sikerülhet is neki, és plusz azt próbálta csinálni, mint amit Ferenc József a kiegyezés előtt, hogy ő maga ad úgymond demokratikus alkotmányt a hazának. Ez Ferenc József kétszer is megpróbálta, ugye októberi diplomával és a februári pátenssel. Azt mondja, hogy ez kiegyezés, meg minden, de egyoldalúan oktrojálja az országra. Ezzel próbálkozott a pártállam, hogy még mielőtt igazán elindul minden, rögtön meg is legyenek a szabályok is, és a berendezkedés. Is. És ő milyen nagy gesztust tesz, összehívta az akadémiára az összes létező szervet a díszterembe, óriási mennyiségű szervezetet, 60-valahányat, a saját szatellit szervezeteit és az újakat is. ABC rendbe ürték volna körül az asztalt. Nagyon intrazigen szervezetet, arra is hivatkozva, hogy ifjúsági szervezet, így a Fidesznek se hívták, és ott ABC sorrendben a Partizán Szövetség meg a új szervezetek ücsöröghettek volna egymás mellett, és az egész olyan lett volna nagy demokratikus aktusként, mint valami kiváltság hangverseny. A pártállam emberei elmondják, hogy mit kíván a haza, az ellenzéke 2-3 percben elmondhatták volna, hogy ők mit gondolnak, és aztán a kívánság hangverseny szervezője megmondja, hogy mi lesz. És közben az országgyűlésben már zajlott is. Egyhangulag elfogadta az alapkoncepciót az országgyűlés. Amit előterjesztettek, az egy klasszikus késő szocialista berendezkedés. Már benne volt, hogy nem feltétlenül kell rögzíteni a pártvezető szerepét. Lehet, hogy több pártrendszer is lehet, már megvolt az összes párt. De egyébként nem volt igazán se jogállami, ne menjek az egyes elemeken végig, de nem hozott volna áttörést egyáltalán. Ami újdonság volt, egyfelől erről lehetett már beszélni, tehát lehetett erről írni nyilvánosan, hogy ez nem az, amit ők mondanak magukról. Ez volt egy nagyon nagy változás. A másik, hogy sikerült rávenni az ellenzéket arra, irtózatosan nehezen, egy 4-5 órás vita után, hogy az ellenzék ne vegyen részt ebben a játékban, hanem valami mással próbálkozzék. Meg kell, hogy mondjam, hogy a döntő fordulatot Csurka István hozta. Az egész MDF meg a történelmi pártok mind boldogan elmentek volna, mondván hívtak, hát udvarétlanság volna nem menni. Csurka István a radikalizmusával egyszer csak megszólalt, és menj dörög. Mondta, hogy már ennyi vita után, itt szenvedés után nem megyünk sehova, és ő is írta meg az ellenzéki kerekasztal nyilatkozatát egy ott talált írógépen, hogy miért nem megyünk el. Most így nem maradhatott a dolog, és az ellenzéki kerekasztal azzal állt elő, hogy strukturált tárgyalások legyenek, ne a jövő Magyarországáról legyen megállapodás, hanem ahhoz vezető útról, alapvetően, hogy hogyan lehet valódi szabad választásokat tartani. Semmi másról. És itt eljutok egy újabb fontos pillanathoz. A mostani elemzések a világ legtermészetesebb dolgának tartják, hogy ez a rendszerváltás volt, és 2 év múlva nem volt már Szovjetunió. És az egyik felvetés, hogy miért nem intézett el ez az időszak olyasmit, mint a titkosszolgálatoknak az ügye, a kommunista bűnökkel való elszámolás, privatizációnak a kérdése, és mi egyéb. Mai szemmel nézve ez nagyon logikus felvetésnek tűnik, akkori szemmel nézve ez eléggé mulatságosnak tűnik, világos volt, hogy lépten nyomon lehallgatnak minket. Sólyom László itt ül az első sorban. Mi kezdtük ketten a tárgyalásokat, a hivatalos tárgyalásokat a pártállammal. Egy darabig nyílt utcán sétálgattunk, és úgy próbáltunk megbeszélni dolgokat. Persze tudtuk, hogy nyílt utcán is le tudnak hallgatni, de aztán ez olyan fáradtságosnak és macerásnak tűnt, hogy fölhagytunk az egészszel, és már beszéltünk mindenütt. Most komolyan mondom, hogy akkor ott 89-ben nem az volt a kérdés, hogy mi lesz a pártállam után, meg hogy fog megszűnni a pártállam, hanem az, hogy lesz-e egyáltalán bármi. Az alapélménye mindenkinek a 81-es lengyel események voltak. Az nekem a fiatalkorom, akkor végeztem el az egyetemet. Előtte ugye ott volt 68 meg 56. Az egész tapasztalat az volt, hogy mozgás az van. Van, elindulnak dolgok, de aztán jönnek, és becsukják azokat, akik mozognak. A fölkészülés nem arra volt, hogy mi lesz a pártállammal azután, hanem egyáltalán lesz-e azután. Az azutánig akartuk elvinni az országot. És semmi többet. Nem is akartunk tárgyalni, nem utána következik. Ez a sok fölvetés, amit mondanak a mostani, néha nagyon tudós szerzők, és nagyon-nagyon tudósan is megokolva, ezek szerintem mind jogosak, de mind 90 utánra vonatkozhatnak csak. 89-re nem. 89-ben úgy tűnt, hogy a rendszer marad. Furcsát fogok mondani, valamikor október 5-én a Honecker volt még az NDK vezető, és azt mondta, hogy még évtizedekig állni fog ez a fal. Aztán 3 hét múlva már nem volt fal, de még működött a berendezkedés. Voltam 10 évvel ezelőtt ilyen veterán találkozón Csehországban, és ott a cseh ellenzéki vezetők azt mondták, hogy szeptemberben még mindenkit letartóztattak, és 1-2 napra bevittek. Valahol találkoztak valami vidéki városra, és már tudtak arról, hogy hol mennek, és a vonaton már elvittek mindenkit. Szeptemberben. Az, hogy már a Havel decemberben köztársasági elnök lesz, mert ez történt, az senkinek a fejébe föl nem vetődött. Hanem a tét az volt, hogy letartóztatnak, vagy nem tartóztatnak le. Most Magyarországon nem volt ez ilyen világos. De őszintén szólva nekem soha eszembe nem jutott, hogy ennek az lesz. Az is lehet a vége, hogy letartóztatnak. Nagyon fiatal voltam, ha úgy tetszik. De a valódi tét ez volt. És nem a rendszerváltás, hanem hogy eljutunk-e addig a pillanatig. Nagyon történelmietlen minden más fölvetés az utólagosnak a rossz okosságát jelenti, már pedig tele van a mostani gondolkodás ezzel. És nem különböztet meg 90 és 89 között, ez 90 utáni felvetés. 89-re nem áll. Az ellenzéken belül alapvetően kétféle gondolkodás volt. Az elején még az ellenzék arra a konszenzusra tudott jutni, hogy semmi olyasmiről nem tárgyalunk, ami a jövő, csak a választások előkészítéséhez szükséges dolgokról. Ezt viszont tágan értelmezzük. Ebbe beleértjük a sajtót, beleértjük a pártfinanszírozást és sok-sok mindent, nem pusztán a választási rendszert. De azt, hogy mi lesz utána, tehát mondjuk, hogy legyen-e alkotmánybíróság, vagy legyen-e köztársasági elnök, mi legyen a privatizációval, azt majd már a legitimen megválasztott parlament intézze. Ez volt a kiinduló pont. De aztán néhány hónap után, sőt, jó pár hónap után látszott, hogy ezen az alapon lehetetlen megállapodni. Kétféle koncepció kezdett ekkor kirajzolódni. Az egyiket Antal József fogalmazta meg. És vele kapcsolatban azt kell mondanom, hogy az legelején ő egyáltalán nem volt közszereplő. Én elég sok ellenzéki embert ismertem, őt személyesen csak a Nagy Imre temetés napján ismerhettem. A fiait jóval előbb ismertem már személyesen. Ő nagyon sokáig gondolkodott, hogy melyik párthoz kötődve indul el, és melyik párthoz kötődve kezd működni. Akkor viszont, mikor megjelent a kerekasztalon, rögtön egy fontos szereplővé vált. Ha úgy tetszik, vérbeli politikus volt, az egész életében a politikusi szerepre készült. Azt hallottam később a családját, hogy rettenetes depresszióval viselte már a 70-es, 80-as éveket és a múzeumot is, mert minden indítatása a valódi politikai cselekvés felé vitte. Ha úgy tetszik, a régi magyar politikusi iskolának volt a képviselője. Tehát annak, ami valahol ott Kaunitzal, Metternichel kezdődik, furcsát mondok, de nagyon nagy hatást gyakorolt a magyar politikára ez a két előbb említett ember, aztán a Tiszák, és aztán Bethlen István. Ezt sokszor mondtam neki, mindig dühösen tiltakozott ez a hasonlat ellen. Valahogy a 30-as éveknek a gondolatait mondogatta, amikor ezek nagyon negatív figurának számítottak. Bethlen különösen. Tehát Bethlen hallatlanul népszerűtlen ember volt a 30-as években, mikor az ellenzéki oldalra szorult. Élő embertől nem hallottam úgy kimondani a kommunista szót, mint Antal Józseftől. Tehát olyan megvetés volt benne ezzel a szóval. Tehát nagyjából az volt, hogy ezek voltak, akik tönkretették ezt az országot, és speciál az én életemet, meg a családom életét is. Ugyanakkor klasszikus, köztes európai reálpolitikus volt. Tehát annak az iskolának volt a tagja, amiket előbb mondogattam, aki azt mondta, hogy viszont faktum, hogy itt van a szovjet hadsereg, faktum, hogy itt van a kommunista párt, faktum, hogy a közelkutatások 40%-ra becsülik a támogatottságot. magasságát. Faktum, hogy hatalmas nagy gépezete van, és valahogy úgy képzelte, hogy most a Rákosék felszeletelték a többieket, most pedig a sok szalámi darabot majd visszaragasztjuk, és ellenkező irányba fog mozogni az egész. És addig még ezek a dolgok vannak, addig valami modus vivendit kell találni a kommunistákkal. Még egyszer mondom, ahogy ezt kiejtette. Nem szabad törésre vinni, mert akkor újra 56-68-81 következik. Én nagyon nem osztottam ezt a nézetet. Tehát én azt gondoltam, hogy kettős hatalom tartósan lehetetlen. Tehát akárhogy is van, Magyarország egy fejlett ország, a hatalom kérdése ide vagy oda el fog dőlni. Tehát vagy lefognak minket, ki tudja mennyire, meg hogyan, vagy lesznek választások, és akkor vége, már mind a rendszernek. Még ha győz is a kommunista párt utód pártja, de szabad választáson győz, az már egy más berendezkedés lesz. És nincs igazán közbülső megoldás. Nem lehet kompromisszumot találni a két legitimációs elv között, sose lehetett. Mindig fölgyorsulnak a dolgok, és rákérdeznek a végső hatalomra, és akkor így vagy úgy eldől. Én nagyon reméltem, hogy így fog eldőlni, és nem úgy, de nem hittem sose ezekben a kettős hatalmas megoldásokban. Biztos, hogy nagyon fiatal voltam. Antal József egész biztos, hogy ezt gondolta, hogy a fiatal koromnak betudható ez a dolog. Rengeteget beszélgettem vele tárgyalások előtt, utána, mikor kritikus szakaszba jutottak a tárgyalások, órákon át gyűrtük egymást, hogy szabad-e azt meglépni, amiből egyre inkább belevágott. Ugyanis lényegében bizonyosan állítható, hogy külön beszélgetett pártállami vezetőkkel, és nagyjából arra a megállapodásra jutott, hogy ha elfogadja az ellenzék a közvetlen elnökválasztást, akkor meg lehet tartani a szabad parlamenti választásokat. Nem tisztázódott, hogy ez mit jelent koalíciós viszonyokat illetően. Szerintem Antal József nyilvánosan is nyilatkozta, hogy koalíciós kormányzásra van szükség, de nem az ellenzéken belül, hanem a pártállamnak is részt kell venni a koalícióba. Még októberben is van ilyen nyilatkozata, amikor MDF elnöke lett. De ez akárhogy is, de szerintem ez nem igazi politikus volt. Ez azt gondoltam, majd meglátjuk, amikor oda jutunk, jussunk el oda. Tehát simán el tudott volna képzelni, ne legyen kommunistákkal a koalíció, de ez akárhogy is, ez a hatalmi konstrukció társbérletet jelentett volna. Klasszikus francia társbérletet, ahol a külpolitika és katonapolitika az elnöki. Ez a konstrukció lett volna. Ez letérés volt az ellenzéki kerekasztal oldaláról. Én órákon át gyötörtem Antal Józsefet, hogy ez nem lesz jó. Említettem az egyik okot, mármint hogy ez úgyse lesz tartós. A másik ok pedig tisztán közjogi természetű volt, hogy ez az elnöki rendszer szerűség felé vinné el az országot, az pedig nem jó. Az különböző okok miatt nem jó. Nem véletlen, hogy a putinizmus a természetes formáját ebben a rendszerben találta meg, és mit tudom, Tudjman is, aki nem igazán parlamentárisan gondolkodott, vagy Iliescu is ilyesmi felé ment volna, és hát mégiscsak a parlamentarizmus lett a térségben később biztosan uralkodó valami. Akárhogy is, sikerült a kerekasztalt egybe tartani egészen a döntő pillanatig. Tehát nem esett szét a kerekasztal, hanem sikerült azzal a formulával egybetartani, hogy elfogadja az elnöki intézmény fölállítását az ellenzék, azzal, hogy az helyreállítása az utolsó magyar demokratikus törvénynek, a 46 év egyesnek. Ezzel sikerült modus vivendit találni, és az utolsó pillanatig végigvinni a tárgyalást, és ennek az eredménye például az alkotmánybíróság fölállítása. Eredetileg nem is voltunk hajlandók tárgyalni az alkotmánybíróságról, és akkor már kezdett kirajzolódni egy olyan közjogi szerkezet, ami védelemre érdemes volt, akkor én megkérdeztem az érintetteket, hogy mit szólnának hozzá, megcsinálnánk az alkotmánybíróságot. Egybehangzóan azt választották, hogy döntsön el. Egyetlen egy igazi kérdés volt az, hogy Sólyom Lászlót rá tudom-e beszélni arra, hogy elvállalja az ebben való szerepet, és elárulhatom, talán nem sértem meg vele, hogy ez igen nehezen ment, nagyon húzódozott a közvetlen szerepvállalástól, nagyon okos és tudós érvekkel tette ezt, és így aztán ez is megtörtént. De a döntő pillanatban szétvált az ellenzék útja. Máig sokan bontogatják azt, hogy ez most hogy volt, mint volt. Én egyáltalán nem érzem döntő jelentőségűnek az akkori szétválást. Egy enyhe többség aláírta ezt a megállapodást, egy enyhe kisebbség, főleg az SZDSZ és a Fidesz meg nem írta el ezt a megállapodást, és népszabadulást kezdeményezett az egész ellen. A berlini fal összeomlása után véletlenül találkoztam a parlamentben Antal Józseffel, és kérte, hogy beszélgessünk úgy, ahogy szoktunk. Kimentünk, és ott a parlament körül sétálgattunk. Már november volt, és egy vékony talpú cipő volt rajtam. Máig érzem a talpamban, hogy mennyire fázott. És arról beszélgettünk, hogy ez mit jelent. Mit jelent a Magyarország számára, hogy nem egyedi példa vagyunk, hanem összeomlott a berendezkedés. És hát azt mondta, hogy vége az ő egész eddigi politikájának. Nincs koalíció, nincs együttműködés a kommunistákkal. Nagyon örül annak, hogy megcsináltuk a népszavazást, és azt szeretné, hogy nyerjük meg. És kérdeztem, hogy mit fog csinálni az MDF. Azt mondta, hogy hallgatni fog. Egyetlen egy okos dolgot tehet, én aláírtam, a megállapodás nem fordulhatok ellene, de ugyanakkor, ha győz a népszavazás, kivált a Posgai Imrével kötött megállapodásba, szó szerint idézett Antal Józseftől. Többször beszélgettem vele még ilyen rendszerváltó dolgokról, mindig azt mondta, hogy ha mi ketten előre megbeszéltük volna, hogy azt csináljuk, ami történt, de titokban megegyeztünk, hogy mi tudjuk, hogy mit akarunk, akkor se csináltuk volna jobban. Én nem tudom, hogy így volt-e. Nem tudom, hogy így volt-e, de utoljára ezt a halálos ágyán mondta nekem. Mármint, hogy ez így volt jó. Nem tudom, hogy jó volt-e így, mert ez volt az első szakadék érzelmi és nagyon súlyos szakadék az MDF és az SZDSZ között. A leglelkesebb MDF hívőkben egy nagyon nagy traumát váltott ki ez a szakadék. Az MDF szervezetek egy része átjött az SZDSZ-be. Körülbelül az SZDSZ képviselőknek negyedének MDF-es múltja volt. És ekkor történt meg ez a nagy átlépés, és a népiekben pedig borzalmas ellenérzések keletkeztek az SZDSZ által.